Kedves testvéreim, tegnap este arról volt szó, hogy az ember több önmagánál. Pontosabban minden ember sokkal több lehetne annál, amennyit ez ideig megvalósított önmagából. Aztán arról is szó volt tegnap este, hogy ezt az elárult, elfelejtett igazi önmagát az ember nem tudja belkörű torna gyakorlatokkal előhozni. Szellemi segítségre van szüksége, érintésre, gyógyító beavatkozásra. És végül arról is szó volt tegnap este, hogy ezt a szellemi érintést mi keresztjének Jézus Krisztusban kaptuk, és a továbbiakban is őtől reméljük. Jézus Krisztus a csatlakozási pont a szellemi világ felé. Ez volt a tegnap esti tanítás. Ma fölvetődik a kérdés, hogy kicsoda hát ez a Jézus, aki számunkra az egyetlen egészséges, gyógyító csatlakozási pont a túlani világhoz. Ezen a ponton elmondok egy személyes vallomást, testvéreim. Több mint 40 esztendeje tudakozom az írásokat, hódolok két szenvedélyemnek, az ember és a Biblia tudománynak. E 40 esztendő alatt sokat olvastam, figyeltem, tapasztaltam, elmélkedtem, imádkoztam, és ez idő alatt igazából két jelentős folyamat játszódott le bennem. Az egyiket így mondom, a száz arcú kereszténység leegyszerűsödött egy személyre, Jézus Krisztusra. A kereszténység számomra ezt jelenti, Jézus Krisztus. Az ő világosság, az ő gondolata, az ő ereje, az ő ajándéka. Tehát a tarka-barka, áttekinthetetlen, sokszínű kereszténység igazából leegyszerűsödött, hitem szerint igaz gyökerére, fundamentumára, Jézus Krisztusra. A másik folyamat ugyancsak érdekes, egészen másképpen gondolkozom most a vallásokról, mint amikor kezdtem. A teológián beoltottak minket bizonyos előítéletekkel a vallásokra nézve, és bizony nehéz volt azokból kiszabadulni. Ez a folyamat is lejátszódott bennem, és mondhatom a testvéreimnek, hogy egyre szabadabban, nyíltabban örülök a vallások igazságainak. Őszintén vonz és érdekel engem a hindu misztika, a kínai bölcsesség, a régi és az új buddhizmus. Érdekel és tanulok belőle. A lelki élet gyakorlásának olyan kifinomult technikáját lehet őtőlük elsajátítani, ami, valljuk meg becsületesen, a mi keresztény örökségünkből hiányzik. Van tehát tanulnivaló tőlük. És az elmúlt időszakban ez a folyamat is lejátszódott bennem, hogy igyekeztem egyre inkább tárgyilagosan, sőt, hálaadással venni ezeknek a vallásoknak az ajándékait. És ezzel együtt is azt kell mondanom, testvéreim, hogy nincs nagyobb mester, mint Jézus. Miután tanulmányoztam a hindu vallásosságot és a többi igazán megnyerő és ma hódító vallásokat, azt kell mondanom, hogy nincs nagyobb mester, mint ez a názáreti Jézus. Ezek lehetnek bonyolultabbak, a Jézus ügye néha szinte bosszantóan egyszerű, mondotta is Pál, hogy a nagy élményekre vágyakozó vallásos zsidók megbotránkoznak rajta, ennyi az egész. A filozófiai kategóriákba gondolkodó görögök bolondságnak mondják ezzel, akartok minket etetni ezzel az evangéliummal. Tehát néha tényleg szinte bosszantóan egyszerű a többi vallásoknak a nagy dimenzióihoz mérten, és mégis, ha az ember közelebbi kapcsolatba kerül Jézussal, akkor átél valamit abból, hogy ez az egyszerűség az isteni létnek a kristálytisztasága. De még egyszer kérdezem, hogy kicsoda tehát ez a Jézus, akihez évtizedek kutató munkája során egyre közelebb kerültem, és szeretnék még közelebb kerülni olyan utakon, amik már nem a kutatás, a gondolkodás, hanem az egész egzisztenciának a megragadottsága, a vonzása, az isteni megajándékozása. Ki ez a Jézus? A tegnap elmondott tétel szeretném ma kiegészíteni, és most már így mondom. Ebben a mi emberi időszakunkban, nemzedékünkben, és hát nyilván több nemzedékben, az történik, hogy világszerte ébredezik az igazán emberi az emberben. Tegnap ezt mondottam. Világszerte ébredezik az igazán emberi az emberben. Most ezt tovább folytatom, és így mondom, ehhez hasonlatosan ébredezik az igazán üdvözítő Jézus az egyházaknak nehézkes dogmatikáiban, vagy dogmatikái helyett. Amint az igazán emberi ébredezik az emberekben, úgy Isten ezzel egyidejűleg ébreszti az igazán üdvözítő Jézus. Kihozza a dogmáknak, történelemnek a merevségéből, és a maga élő valóságában állítja elénk. Nos, erről az igazán üdvözítő Jézus Krisztusról mondok el most néhány vallomást. Amikor készültem erre a szolgálatra, megképzett bennem egy ilyen gondolat, mit csinálnék, ha valaki azt mondaná, kapsz 30 percet, ez alatt, az idő alatt mondd el a lényeget a Jézus Krisztus ügyéről. 30 perc alatt, minden sűríts vele be 30 percbe. Játszottam a gondolattal, el is fogadtam, mivel 30 percet kérek, és elmondom azt, ami hitem szerint a lényeges a Jézus Krisztus ügyében. Három fejezetre osztom a 30 percet, 3-tól 10 percre. Az első 10 percben szeretnék három elméleti tanítást adni a Jézus Krisztus ügyéről. A második 10 percben szeretnék három gyakorlati tanácsot adni azoknak, akiket érdekel a Krisztus ügy, akik hajlandók fölzárkózni az ő követésére. És a harmadik 10 percben felolvasom azt a három legnagyobb igét, ha szabad különbséget tenni Jézus szavai között. Jézus szavai közül a három legnagyobb igét, és egy-két szót szólok hozzájuk. Íme 30 percnek a tartalomi jegyzéke, három elméleti tanítás, három gyakorlati tanács, és három nagy ige a Jézus csodálatos örökségéből. Az első számú elméleti tanítás azt testvéreim, hogy amikor mi Jézus Krisztusról beszélünk, nem egy hősi halottra emlékezünk, hanem egy élő személyről szólunk. Számunkra Jézus Krisztus nem régmúlt idők hősi halottja, hanem ma is élő és mindörökké élő személy. Élő személy. Itt jár közöttünk egy Jézus nevű ember. Ez a Jézus nevű ember edény, most így mondom, mindenestül telítődött Isten szellemével, annyira telítődött, annyira meghatározta Isten szelleme ezt a názáreti Jézus nevű embert, hogy már nem is volt elég ez a név, hogy Jézus. Ez a név, hogy Jézus, azt a názáreti ácsmestert jelzi. Aki azonban, mint mondottam, annyira telítődött Isten szellemével, és annyira meghatározta őt Isten szelleme, hogy onnan kezdve egy másik nevet kellett még mondani, és így is mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Jézus jelenti az ő emberi mi voltát, edény mi voltát, a Krisztus jelenti azt az isteni tartalmat, ami benne volt. Hitünk szerint ez a csodálatos egység, hogy egy emberi életben Isten szellemének a teljessége, ez az Isten önkijelentésének az utolsó felvonása. Ezután nem kapunk mást, ennél többet nem kapunk. Ezt megelőzték az Isten önközlésének előzetes szakaszai, minőségi fokozatai. Hitünk szerint ebben az önközlésben, ahogy a názáreti Jézus teli volt, teljes volt Szentlélekkel, ebben elérkezett az isteni kijelentésnek az utolsó szakasza. Ez annyira normatív, meghatározó, hogy tulajdonképpen innét mérjük visszafele is a kijelentést. Tehát az Ószövetség relatív értelmet kap, mert az abszolút kijelentés Krisztusban van. A Krisztus világosságának itt-ott fölcsillanása az Ószövetség, de nem lehet szembeállítani Krisztussal szembe Mózes, hogy hiába mondja Krisztus ezt, Mózes az igazi tekintély fordítva van, hiába mond Mózes valamit, Jézus az igazi tekintély. Tehát így élt Jézus Krisztus, testvéreim, hogy Isten szellemének egész gazdagsága egy emberi élet hiteles tolmácsolásában. Az Isten szellemének egész gazdagsága egy emberi életnek a hiteles tolmácsolásában. Ez az isteni önközlés, tehát visszafele minősíti az egész Ószövetséget, és onnan kezdve előre is, a világ végéig minősíti az egyház történelmet, a keresztény felekezeteket, vallásokat. Jézus Krisztus szelleme a végső norma, ezen lehet és kell megmérni mindenféle vallást. Rész szerint van bennünk az ismeret, a Krisztus teljessége, törekedni kell a nagyobb teljességre, ez a végső norma. Egy emberi élet tolmácsolásában Isten szellemének egész gazdagsága. Még annyit, hogy ezt az embert nem tudta elviselni az emberiség, pedig ő benne jelent meg újra az ember, exe homo, íme, imhol az ember, nem tudta elviselni, és érdekes módon a kegyesek tudták kevésbé elviselni, mert ítélet volt az ő egyszerű, kedves, tiszta szeretete a kegyeseknek a furfangjaira, rafináltságaira, bonyolult teológiára, megragadták, megölték. De arról tanúskodik a Szentírás, hogy ami halhatatlan, az magába ölelte a mulandót, ezt úgy mondja az üzletik, hogy föltámadott Krisztus. Még egyszer mondom, ami halhatatlan, az magába ölelte a mulandót, és így él tovább ez a Jézus Krisztus. És ezzel a Jézus Krisztussal van kapcsolatunk, és ő általa van kapcsolatunk a szellemi világgal. Ez tehát az első tanítótétel. Nem ősi halottat tisztelünk, hanem élő személlyel keressük a kapcsolatot. A második tételem itt a tanítói részben az, hogy ez a názáreti Jézus Krisztus nem annyira az Isten gondolatát, mint inkább az Isten szívét tárta fel. Persze nem szabad ezt a kettőt élesen szembeállítani egymással, világos, hogy Isten gondolatait is közölte. De az igazi ajándék, amit Krisztusban kapunk, az nem az, hogy az Isten rejtelmes gondolatait hozta nyilvánosságra, mint hogy a többi vallások ezt fürkészik, az Istenségnek, a gondolatai. Jézusra nem az volt az igazán jellemző, hogy az Isten rejtelmes gondolatait hozta, hanem az Isten szívét föltárta. Persze úgy, hogy a gondolatait meghirdette, de úgy, hogy akik hallgatták, azokat valóságosan körülvette az Isten szeretete. És valami csoda történt ott, ahol egy árva, szidergő lélek, egy bűnös lélek, a társadalomból kivetett, bűnös nő, vámszedő, egy ilyen nyomorult lélek érezte, hogy körülöleli az Isten szeretete, hogy csoda történt, újjászületés történt, ott legyőzhetetlenné lett az ember. Az első keresztjének legyőzhetetlenek voltak azért, mert valóságosan vették Istennek ezt a szeretetét. A későbbi írásokból hadd idézzek néhány mondatot. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 8. fejezetből olvasok néhány sort, és figyeljék meg, hogy ilyen központi jelentősége van itt annak, hogy a szeretet, az isteni szeretet. Kicsoda választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem vagy fegyver, hiszen meg van írva, te érted, gyilkolnak minket egész nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekkel szemben hiadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ime a második tanító étel Jézusban sokkal inkább az Isten szeretete jelent meg, mint az Isten gondolata. A harmadik gondolat lesz a legnehezebb. Ezt így mondom, a tanítványai később sok mindent beleálmodtak a Krisztus képbe. Sok mindent beleálmodtak. Nagyon szerették Jézust. És beleálmodtak sok mindent abba a názáreti Jézusba, aki itt jár közöttünk. Méltán cselekedték, megérdemelte Jézus. Ő provokálta belőlük ezt, hogy még több szépet, még több hatalmasat, dicsőségeset belevetítettek Jézusba. Méltó reá, ő provokálta lelkükből imádat, fódolat, hit formájában, beleálmodtak ebbe a történet Jézusba sok mindent. De meg kell vallani azt is, hogy miközben szívük teljességéből beleálmodtak sok mindent ebbe a názáreti Jézus alakba, aközben itt-ott méltatlan dolgokat is beleálmodtak az ő alakjába. És ez már bonyolultá teszi a Krisztus ügyet. Mert a saját szívüknek indulatából beleálmodtak, ez az én személyes meggyőződésem, beleálmodtak Krisztusba ilyet is, hogy kard és vér és bosszú, pedig ez nem méltó Jézushoz, ez nem volt benne. De a Krisztus iránti hódolatból, úgy gondolták a Krisztus iránti tiszteletből, szabad ezt is beleálmodni. Ő, aki megsimogatta a bűnösöket, aki a pokrosokat megtisztította, majd egyszer kardot vesz a kezébe, és akkor vér ömlik ezen a világon. Beleálmodtak a Krisztusba olyat is, ami nem méltó. Van tehát a bibliai Krisztus képnek egy bizonyos lebegése. És különös, hogy a Szentírás önmaga ellenére a Szentlélekre appellál, amikor Krisztusról tett bizonyságot. Nem a betűben hiteles a Krisztus, hanem a szellemben. Ez egy félelmetes dolog. Életemben sok küszködés volt már ebből, és lesz is még. De ismerem ezt, testvérem, még egyszer mondom. Volt az a názáreti Jézus. A tanítványai nagyon szerették, beleálmodtak sok szépet, méltán. Nem vették észre, hogy közben szívük indulatait is belevetítették, beleálmodták Jézusba. és bizony szükség van a Jézus Krisztus szellemére, hogy a Jézus Krisztusról szóló betűkben fölfedezzük, megtaláljuk az igazságot. A betű megöl, a szellem megelevenít. Nincs olyan megfogható Krisztusunk, akit a betűkből biztosan megfoghatnánk. Igenis rá vagyunk utalva az élő Krisztusnak az önközlésére. Senki sem mondhatja Úrnak a Krisztust, hanem csak a szellem által, az ő szelleme által. Tehát kell, hogy betöltsön engem az ő szelleme, hogy a róla szóló betűket jól értsem. Tehát igazából a Krisztus ügy egy ilyen furcsa vissza meg előre mozgás, az ő szelleme kormányozza a szellememet, amikor a betűket olvasom. Visszafelé kirajzolja az élő Krisztus az ő igaz alakját. A Krisztus szelleme megjelenik a Krisztusról szóló betűk fölött. Ez az egyik mozgás visszafelé, a Krisztus szellemének az önközlése. Innen aztán segít előre minket, hogy a mai világban valósítsuk meg ezt, így mondtam magamban, először a Krisztus szelleme munkálkodik bennünk, aztán a Krisztus szelleme a Krisztus szellemiségét munkálja bennünk. Amit Martin Luther King csinált Amerikában a négereiért, vagy Schweitzer Albert csinált Afrikában a négereiért, vagy sokan mások, amit csináltak, az betű szerint nincs benne a Bibliában. Ezek a Krisztus szellemét vették, és a Krisztus szellemiségét valósították meg modernül, akár sztrájkokkal, vagy kórháznak a fölállításával, vagy sokféle módszerrel. Ez a mozgás van a Krisztus követésében. A szellem a betűket hitelesíti, érvényesíti, értékeli, és aztán a Krisztus szelleme egy olyan szellemiséget munkál bennünk, amiben a modern idők követelményei szerint és körülményei között követjük Jézus Krisztust. Tehát Szentlélek nélkül nincs Krisztus követés, ez ennek a gondolatnak a lényege. Következnek a gyakorlati tanácsok. Három gyakorlati tanács azoknak, akiket érdekel a Krisztus ügy. Egy kicsit majdnem derűsen, majdnem tréfásan fogalmazom ezt, azt hiszem szabad ilyen helyen a derűnek is helyt adni, ha olyan áron még inkább behatol az igazság a lelkünkbe. Az első praktikus tanácsot így fogalmaztam meg, testvéreim, mintha Jézus szólna most általam, így mondom. Jézus azt mondja nékünk, neked, ne csinálj belőlem faragott képet, engedd inkább, hogy én faragjam a te képedet. Ez nem szellemeskedés, ez igazság, testvéreim. Ne csinálj belőlem Krisztusból faragott képet, engedd, hogy én faragjam a te képedet. Tudnék, ha én csinálok Krisztusból képet, akkor igazából megmerevítem a Krisztust. Akárha egy festő maga Krisztus képét vászonra vetíti, az ott marad megmerevedett olyan. De a dogmatikánkban, a gondolkodásunkban is, amikor mi képet alkotunk Jézusról, az mentedetlenül merevedésre, görcsölődésre hajlamos. Azt mondja, és ne csinálj belőle faragott képet, de megmerevíted. Ne a Krisztus képhez ragaszkodjál, amit magadnak kialakítottál igékből, dogmákból, hanem az élő Krisztushoz. Keresd a kapcsolatot, ne csinálj faragott képet, engedd, hogy én faragjalak, amikor én a Krisztust képbe öltöztetem, akkor megmerevítem, amikor ő engem farag, akkor kiképez, akkor kifaragja bennem a Krisztus arcot, és azt ő jól csinálja. Tehát ne én farigcsáljam a Krisztust, engedjem, hogy ő faragja ki bennem az ő képét, a Krisztus képet. ez az első praktikus tanács itt visszhangzik a lelkünkben, talán az ismerősége Péter leveléből, mint élő kövek, rendeződjetek, összeépüljetek szent házzá, kövek, élő kövek, a Jézus Krisztus kezében élő kövek lehetünk, és ő forog és beépít az ő közösségébe. Röviden így mondhatom az első gyakorlati tanácsot, ne te kezeld a Krisztust, engedd, hogy ő kezeljen téged, ez a kereszténység. A második tanács is szinte szavakkal való játéknak tűnik, pedig nagyon komoly dolog ez is. Először így mondom, ne akarj először tenni, mert a dolgod az, hogy először lenni. Nem tenni, hanem lenni, aztán majd később tenni. Krisztusnak ez a gyakorlati tanácsa, ne kapkodj, ne siessd a dolgokat, nem az első, hogy tenni, hanem az, hogy lenni. És annak érdekében, hogy lenni, vannak ezek a szavak, hogy venni és enni. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Itt van a gyökere a dolgoknak. Vegyétek, egyétek, venni, enni. Ha veszem a Krisztus testét, akár sákramentumi formában, akár a Szentlélek közlésében, ha veszem, eszem a Krisztust, akkor leszek. És utána jöhet az, hogy teszek most már valamit. A nyugati kereszténység, egyáltalán a nyugati kultúrát jellemzi ez a örökös tevékenység, ez a mozgásvihar, gondolom csak a szembesítésre, a keleti világnak a meditatív tendenciára. Önmagában az is rossz, de önmagában ez is rossz, ez az örök mozgás, a kiegyensúlyozást akarja munkálni Krisztus, és azt mondja, hogy ott kezdődik, hogy vegyétek, egyétek, venni, enni, attól aztán lesz az, hogy lenni, akkor kezdődhetik az, hogy tenni is, amit a Jézus Krisztus mond mi nékünk. Ez a második gondat, a harmadik praktikus tanács így hangzik, mintha Jézus mondaná, mondom az ő nevében, azt mondja Jézus, én szívesen vagyok veled kettesben, de még szívesebben vagyok veletek többesben. Itt az együtt dimenziója jelenik meg. Jézus Krisztus szívesen gyakorolja kettesben velünk az unió misztika cum Christo, a vele való misztikus egységet. Szabad ezt keresni, de ez nem a végállomás. Ha az emberi társadalomból, a gyülekezetből, a hívők vagy a hitetlenek köréből kimenekülve gyakorolom a Krisztussal való misztika uniót, az nem jó. Szabad elrejtőzni ő vele, szabad bemenni a belső szobába, és ott gyakorolni vele a szentséges, titokzatos egységet, hogy aztán elmenvén tegyetek tanítványokká. Ez a inga járat a harmadik gyakorlati tanács be a vele való személyes kapcsolatba, és aztán ki a többiek közé. Szívesen van velünk kettesben, és Jézus Krisztus, de még szívesebben van többesben, amikor ketten vagy hárman jönnek össze az ő nevében, vagy amikor sóként, kovászként belehelyezi Isten a hívőket, a nem hívőknek a világába, és ott kell végezni a szolgálatot. Ez is hozzátartozik a Krisztus ügyhöz hitelesen. Következik a harmadik rész, a nagy igék. A Jézus örökségéből a legnagyobb igék. Nyilván előre tudjátok, hogy szubjektív a döntés. Én elmondom azt a három igét, ami hitem szerint a legnagyobb, a Krisztus igei örökségéből. Ugyanilyen joggal mondhattok, másik hármat mindenki mondhat. Valamennyire azért az a meggyőződésem, hogy ez a három, amit én most idézek, ez azért mégiscsak a lényegre utal. A Jézus Krisztusnak szavakban megőrzött örökségéből a legszentebb örökség. Kiki a maga szívében viszonyítson, akár most mindjárt, ha fölöslött, hogy nekem ez a három igén, ha mondjátok, viszonyítjátok, ehhez nem kell ezen összekülönbözni, akinek mi az élő igéje, azt mondja, és azzal egyet valóságot Jézusról. Én tehát a magamét mondom. Hitem szerint a legnagyobb igék közé tartozik először is a tékozló fiú története. Bonevita ezen. Több mint 30 példázata van Jézusnak, nagyon sok rövid bölcsmondása, de van-e ennél nagyobb íge a példázatok körében, mint a tékozló fiú története? Nem olvasom fel most az egészet, de a velejét, a lényegét azért mégiscsak hallgassuk meg. Tudjuk, a tékozló fiú kikérte az örökségét, elment, elherzálta, nyomorúságba jutott, állati sorba jutott, éhezett, senki nem törődött vele. Ekkor magába szállt és azt mondta, az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok, útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiatnak nevezd. Tégy engem olyanná, mint béresei közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Apja már messziről meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és megcsókolta. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellene és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiatnak nevezd. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és öltöztessétek fel, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam, aki meghalt, feltámadott, aki elveszett, megtaláltatott. És elkezdtek vigadozni. Hát ez a legnagyobbak közé tartozik, testvérek. És erről csak annyit mondok, hogy e történet szerint, egy csodálatos evangélium, e történet szerint az Isten fiúságunk elveszíthetetlen. Elveszíthetetlen az Isten fiúságunk. Félelmetes méretű szabadságot kaptunk, félelmetes ostobaságokat lehet csinálni, félelmetes tékozlást lehet végezni a szabadság jegyében, a szabadsággal való visszaérés során, félelmetes mélységekbe lehet zuhanni, félelmetesen lehet elállatiasodni, és akkor is az Isten fiúságunkat nem lehet elveszíteni. Egy új gondolat, egy fordulat, néhány lépés, és az, aki tegnap még állati sorban élt, az atyának az ölelésébe van, együnk és vigadjunk, mert föltámadott. Ez a legnagyobbak közé tartozik. A második, hitem szerint a Jézus örökségéből a legnagyobb, ez az íge, ezt tudjuk betéve is, atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekedtek. Tudjátok, amikor a szögeket verték a testébe a keresztfát, akkor imádkozott így Jézus, hogy bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekedtek. Ez azért hatalmas ige, mert mögötte ott van egy bizonyos tanítás, és itt van annak a megvalósítása. A tanítás úgy hangzott, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, áldjátok és ne átkozzátok, imádkozzatok. Itt volt a tanítás, és ime a leggyötrelmesebb pillanatban ott van a tanításnak a valóra váltása. A legnagyobbak közé tartozik ezt, hogy atyám, bocsánat meg nékik, nem tudják, mit cselekedtek. És a harmadik a legnagyobbak sorában, az, ami úgy a végén, egészen a végén hangzott el. Én Istenem, miért hagytál el engemet? ez azért kell nekünk ez a jaj kiáltás, mert ez hitelesíti, hogy nem egy álruhás angyal volt itt közöttünk, mint ahogy hamarosan kialakult a keresztények között mindenféle felfogás, tévedés. Ez egyik legnagyobb ajándék a Bibliában, hogy ott van ez a felkiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez azt mutatja, hogy egy valóságos ember, egy hozzánk hasonló hús-vér ember volt ez a názareti Jézus, aki telítve volt Isten szellemével, de szenvedett, és ez az ember egyszer átélte azt, hogy és minden hiába volt, odaadtam az életemet ezért az Istenét, akit atyámat ismertem, és atyaként prédikáltam, és ime, én Istenem, miért hagytál el engemet? Csodálatos szembesítés kínálkozik itt testvéreim. A Biblia szerint, amikor Isten teremtette az első embert, neki ajándékozott mindent, amikor mindent neki ajándékozott, az ember mégis hűtlen lett az Istenhez. És íme itt a kereszten ez a názáreti Jézus elveszített mindent a testéig menően, mindent elveszített, és hűséges maradt az Istenhez. Íme a történelemnek a két nagy pólusa. Mindent megkapott az ember, és hűtlen lett az Istenhez. Valaki volt, aki mindent elveszített, és mégis hűséges maradt Istenhez. Szentírás azt mondja, hogy ebből lett a világ üdvössége. Hitem szerint ez a három legnagyobb íge a Jézus Krisztus örökségéből. De persze mondom, relatív ez, mert ha a Szentlélek ma neked egy negyedik, ötödik, tizedik igét tesz elevenni, az a legnagyobb. Az a legnagyobb ige, amelyik nem betűként hat immár, hanem átfüzesedett, és a szellemi világ zörgetése, a szellemi világ önközlése, a szellemi világ édesgetése felé. Csodálatos dolog a Krisztus követése, testvéreim. Nem vagyunk szentek, nem nőnek ki a szárnyaink, de az élet gazdagságából valamit úgy megélünk, amit hitem szerint nem lehet úgy megélni az egyéb szférákban és dimenziókban és kategóriákban, amiről oly sokat olvasunk mások, ennek a Jézusnak az egyszerűségében, szenvedésében, hűségében, szeretetében, a végső isteni létezés a világ mindenségnek, a kozmosnak a fundamentuma jelent meg. Ő benne van a mi életünk és üdvösségünk. Gyertek, imádkozzunk!